Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Nemzeti Választási Iroda csütörtök reggeli adatai szerint már 192.000 levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 102.000-ben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt több mint 497.000-en tették meg. A választás.hu csütörtök reggeli adatai szerint a levélszavazatok közül csak nem 29.000-et közvetlenül a Nemzeti Választási Irodához juttattak vissza, több mint 163.000-et pedig a külképviseleteken adtak le. Az iroda hétfőn kezdte meg az azonosító nyilatkozatok ellenőrzését. A levélben szavazók a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az MVI-hez visszajuttathatják postán, bárhonnan ingyen, úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen. Feladhatják térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is. Ebben az esetben a külképviseleti szavazás lezárultáig kell megérkeznie a levélszavazatnak a címre. Az amerikai kontinensen szavazóknak figyelembe kell venniük, hogy az időeltolódás miatt a külképviseleti szavazás szombaton lesz. A válaszboríték egyébként le is adható bármely külképviseleten munkanapokon 9 és 16 óra között. A szavazási levélcsomagokat az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településeken is le lehet adni a szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között. Szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton lehet ismert az országgyűlési választás végeredménye, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Azt írták, vasárnap a legtöbb szavazó körben 19 óra után megkezdődik a szavazatok számlálása, így az előzetes eredmények publikálása várhatóan 20 óra körül indul. Az MVI vasárnap este 7 órakor kezdi meg a levélben érkezett szavazatok számlálását, és az eredményt is folyamatosan közzéteszi. A levélszavazatokat a választási iroda számlálja meg, a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat pedig szétválogatják az országgyűlési egyéni választókerületek szerint, és pénteken átadják azokat az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodáknak. A kijelölt szavazókörök pénteken vagy szombaton számlálják meg a szavazatokat. A Nemzeti Választási Iroda felhívta a figyelmet arra, hogy ezek alapján a szavazás estéjén a részvételi adatok függvényében megközelítőleg az országos listára leadott szavazatok 92-95%-át, míg az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97%-át fogják megszámolni. Így szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy néhány egyéni választókerületben, illetve az országos listán a szavazást követő hét végén a szavazatok 100%-os feldolgozottsága mellett a szavazásnapi előzetes tájékoztató adatokhoz képest módosul a választás eredménye. Mintegy 1100 társasházban válhat energiatakarékosabbá távfűtés. A távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését segítő pályázat februárban nyílt újra 4,1 milliárd forinttal megemelt kerettel. A most lezárult második forduló eredményeként további 484 társasház vagy lakásszövetkezet valósíthat meg beruházásokat önerő nélkül. A jelentős forrás többletnek köszönhetően összesen mintegy 1100 lakóközösség nyerhetett el 100%-os visszanemtérítendő támogatást, jelentette be közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A népszerű pályázat összesen 9,1 milliárd forinttal ösztönzi radiátorokra szerelt költségmegosztók telepítését a távfűtéses társasházakban. A korszerű eszközök a hőleadás alapján arányosan osztják szét az épület teljes fűtési költségét a lakók között. Az új megoldás az alapterület vagy légköbméter alapú eddigi kalkulációhoz képest igazságosabb elszámolást tesz lehetővé. Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár a közleményben elmondta, a sikeres program több mint 1000 társasházban, mintegy 68 ezer lakásban teszi lehetővé, hogy a családok tényleges fogyasztásukhoz igazodva fizethessék távhőszámláikat. Befejeződött a Debreceni Egyetem műszaki kara felújításának és bővítésének második üteme. A B épület két emeletes, több mint 3000 négyzetméter hasznos területű lett. A hallgatói, oktatói igényeknek megfelelően új funkciót kaptak és teljesen átalakultak a régi terek. Ebben az egységben kapott helyet a műszaki alaptárgyi tanszék, a dékáni hivatal és a tanulmányi osztály. A felső szinten 8 új tantermet hoztak létre. A műszaki kar épületeinek 4 szakaszos korszerűsítésére a Debreceni Autóipari Központ fejlesztési program keretéből 29,5 milliárd forintot kapott az egyetem, ez a beruházás is ebből készülhetett el. Részletek Husi Géza dékántól.
Műszaki karon jelentős hallgatói létszámnövekedés van, figyeljük a vállalatoknak a igényeit. Körülbelül 10 évvel ezelőttihez képest újabb 1000 hallgatóval növekedett a létszámunk, most már fölötte van a 3000 fölött, és hogyha egy kicsit jövőbe tekintünk, akkor ebben a tanévben is 3000 fölötti a hozzánk jelentkezők száma. Pontosan ezért úgy átszerveztük a kar épületét, hogy lehetőleg minél nagyobb területet tudjunk adni az oktatásnak, és az igazgatás, illetve a dékáni hivatal, tanszék helységek pedig kisebbek legyenek. 1968-ban a főépületünk teljesen más elvek alapján épült, nagy volt a dékánnak a szobája, a tanásterem még nagyobb volt, tehát teljesen más volt a rendező elv. Na most itt a karon ugye van egy építészmérnöki tanszék, vannak építészmérnök hallgatóink, és ők meg tudták határozni, hogy tanszékeknek, illetve a hallgatóknak mire van egyáltalán igényük. Igénylik például a közösségi tereket, amelyek 5 évvel ezelőtt ezen a karon még ismeretlen volt. 3000 négyzetméter belső tervezéssel valósult meg, gyakorlatilag lecsökkentettük az adminisztratív területeinket, átadtuk oktatási célra, illetve hallgatói közösségi célra, és ezzel azt várjuk, hogy mindenki, a dolgozóink is jobban érezzék magukat itt ebben az új környezetben, ezen a karon.
Egy héten át tartó országos eseménysorozattá bővül a Magyar Film Napja. Az idén 125 éves magyar film előtt tisztelgő, a Nemzeti Filmintézet által kezdeményezett és támogatott programsorozatban április 27-e és május 3-a között a vetítések mellett filmtörténeti séták és a fiatal alkotókat megszólító szakmai események is helyet kapnak. A programsorozat központi üzenete, hogy a magyar film mindenki. A korábbi évek hagyományát folytatva televíziós csatornák, mozik és streaming szolgáltatók is bekapcsolódnak a programsorozatba, hogy április utolsó hetében minél több hazai alkotás legyen látható országszerte. Mint írják, különleges helyszínekre szervezett pop-up vetítésekre is be lehet ülni, ahol hangulatában vagy tematikájában illeszkedő környezetben elevenednek meg az ikonikus magyar filmek. Az idén is bevonják a diákokat és egyetemistákat is. A MOME hallgatói például az első magyar film a tánc ihletésére plakáttervező kurzus keretében dolgoznak. Az elkészült művekből kiállítás nyílik. Emellett a Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint az ELTE is részt vesz a programokban. A Magyar Film Napját 2018 óta minden évben április 30-án tartják, tisztelegve a hazai mozgókép gazdag története előtt. 1901-ben ezen a napon mutatták be az Uránia Magyar Tudományos Színházban az első megrendezett, színészek közreműködésével leforgatott magyar filmfelvételeket.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Van egy szív, ki értünk élt, vállalta a büntetést, szennyünk bűnünk vette át, feltámadva tört halált. Hűsége kétségtelen, velünk jár ő szüntelen, van kiút, van szabadság, Jézus győzött, megtalált. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, ő tett újjá, győztes Jézus, Úr király. Drága volt az elveszett, ez az ár volt a kereszt. Ő remény és védelem, életünk már végtelen. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, ő tett újjá, győztes Jézus, Úr király. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, ő tett újjá, győztes Jézus, Úr király. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk mindennél feljebb. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, ő tett újjá, győztes Jézus, Úr király. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, ő tett újjá, győztes Jézus, Úr király.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
És a szívünk úgy vágyik égi hazánkba.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Műszerek rajzolnak izgatott görbe, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tudom, a szívben nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék messzelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyettem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert aki tudnám mondani, szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van mikor hallgatni, hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotóval semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és itt valahol mélyen a szívemben. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóró nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Szemeimet a hegyekre emelem. Honnan jó az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól jó, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Szilágyi Gábor vagyok, Kisújszállásról. Istenek igéjét János evangéliumából olvasom a 21. fejezet első 14 versét. Eképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és majd találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, hogy ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy ő az Úr. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. A hitetlen Tamás akkor találkozik Jézussal, amikor a többi tanítvány már tanúja volt a feltámadott megjelenésének. Hiába a bizonyság, Tamás nem hiszi el, hogy a szeretett mester feltámadt a halálból. Látni, érzékelni, tapintani, tapasztalni akar. Nem a tapasztalat következménye a hit, hanem a hit eredménye a tapasztalás. Ez a hitbeli tapasztalás hitvallást eredményezett. Én Uram és én Istenem. Az evangélium célja nem a történetírás, hanem az, hogy akik olvassák, hallgatják, azokban hit ébredjen. Boldogok, akik megkapják ezt a hit általi látást. Jézus immár harmadszor jelenik meg a tanítványoknak. Minden találkozáskor bennük van a kétség. Tényleg ő az, akinek láttuk a halálát? Ezért is van az, hogy a találkozáskor nem biztosak abban, amit, akit látnak. Tényleg Jézus lenne az? A keserűség, a fájdalom elhomályosítja a szemüket és a reményüket, de a hitüket is. Jézus újbóli megjelenésének három szintere van. Az első a csodálatos halfogás. Hiába dolgoztak egész éjszaka, nem fogtak semmit. Újabb csalódás van a szívükben. A sorozatos csalódások képesek elvenni az ember kedvét, hitét, reményét. Jézus szavára azonban újból kivetik a hálót, noha ez ellentmond a józan észnek és a tapasztalatoknak. Nappal a halak mélyebb vizekbe húzódnak, így a halászat eredményessége erősen kétséges. De a hitük és a bizalmuk felülírja a gyakorlatot, a tapasztalatot. Kudarcukból sikerélmény, nagy zsákmány, rengeteg hal lesz a hálóban. Jézus ismét bebizonyította, hogy ő Úr a természet erői és jelenségei felett is. Hitük így erősödik, kudarcuk így változik bizonyossággá. Ahogy a pici mustármagból nagy fa lesz, ahogy a kevés kovász megkeleszti a tésztát, így lesz a csüggedésből igazi hit. A második szintér a megvendégelés, a terített asztalnál történő találkozás. A partra érkező tanítványokat maga az Úr várja. Ő akarja megvendégelni őket. Minden kész, ég a tűz, van kenyér, és a friss halak csak fokozzák a csodálatos étkezés hangulatát. Jézus gondoskodik a tanítványok mindennapi szükségletéről. Az éhes, fáradt, kimerült ember lelki gondozása itt kezdődik. Jól kell lakatni, és egyből másként néz a világra. Ilyen szempontból a legjobb lelki gondozók az édesanyák és a nagymamák, akik a kollégiumból hazaérkező fáradt, éhes gyermeküket először jól lakatják, majd azután teljesen más hangulatú lesz a beszélgetés, a jó és a rossz élmények megbeszélése és kitárgyalása. A mindennapi kenyér, amelyet az Úr imádságban is kérünk, úgy tölti be szerepét, hogy Jézus gyakorolta és tanította is nekünk. Kezébe veszi az ételt, és hálát ad. Az úrvacsora, a közösség az Úrral egymással, így lesz valóban szentséggé. Jézus újbóli megjelenésének harmadik szintere, a Péterrel való beszélgetés a holnap ége szakaszunk témája lesz. Keressük hát mi is az Úrral való naponkénti találkozás, beszélgetés lehetőségét, hogy minél többet tanulhassunk tőle, mint jelenkori tanítványai. Imádkozzunk! Urunk, nagy szükségünk van a veled való mindennapi találkozásra. Ezek a találkozások felüdítik a testet és a lelket. Köszönjük, hogy te a jelenlévő valóddal lelki gondozol mindannyiunkat. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Garai Gábor, példázat a szeretetről. A szeretetet szét kell osztani az emberek között, hogy el ne fogyjon. Azért teszel félre egy maroknyi kovászt, hogy kenyeret kelesz és süss belőle, s azzal egész háznéped jól lakassad. Ha nem őrzöl meg egy kevés kovászt utoljára dagasztott kenyeredből, tékozlásod bélyeget éget homlokodra, és sorra elhagynak híveid. Utolsó falás kenyered akár tűzbe is vetheted. Ha kovász égel, éhen vész házőrző kutyád is. Ha nem adsz, vagy ha nem kérsz cserébe kovászodért kovászt, s a szomszédod is így tesz, egész országok elnéptelenednek. Persze, a kovász se mindent keleszt meg, ha sárba gyúrod, abból nem kenyér lesz. Nem osztja szét, s nem őrzi meg magát. A szeretetet szét kell osztani, mert természete szerint oszthatatlan. Mikor már másnak nem jut, magadnak sem marad belőle.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk, adj erős szívet, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bár utunk, hozzád így jutunk, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, adj türelmed, békességet, reménnyel teli, rád tekinteni. Kísérd lépteink, éltünk végeig, és ha roskadozva járunk, benned támaszthad találunk, míg elfogy az út, s mennybe nyitsz kaput.
Édes álom. Esti mesénk következik. Megint Mazsola, a tavasz hírnöke. Megenyhült az idő, lehetett megint turkálni. Legalábbis Mazsola így gondolta. Manócska azonban más véleményem volt. Korai még a turkálás, Mazsola, csak összesároznád magadat fülig, inkább sétálgass a ház körül. Mazsola sapkával a fején, sállal a nyakában, körüljárta egyszer a tökházat, de másodszorra már nem érzett ehhez kedvet. Szerencsére megjelent Fülöpke, ugyancsak sapkával a fején. – Mit csinálsz, Mazsola? – kérdezte. Mazsola bánatosan nézett rá. Manócska azt mondta, hogy sétáljak a ház körül. Nekem is ezt mondta a mamám, újságolta Fülöpke. De én inkább átkérezkedtem hozzád játszani. Sétálni olyan unalmas. Ugye? Derült föl Mazsola képe. Fülöpke bólintott, és körülnézett, mit is lehetne játszani. A réten, a gyalogút mentén volt egy lefűrészelt fatünk. Mazsola, játszunk színházasdit! Ajánlotta Fülöpke. Az a tuskó lesz a színpad, amin én énekelek. Te leszel a közönség. Én akarok énekelni, mondta Mazsola, és már nyargalt is a tuskó felé. Fülöpke két ugrással utolérte, és mire Mazsola odaért, ő már fent is volt a tuskón. Én énekelek elébb, jelentette ki büszkén. Mazsola nagy nehezen fölmászott a tuskóra Fülöpke mellé. Mit akarsz itt? Nézett rá Fülöpke mérgesen. Ez a színpad, és én itt most énekelni fogok. Hogy is ne, én énekelek, röfögte Mazsola, és gyorsan ledobta magáról a sálat meg a sapkát. Először én énekelek. Én találtam ki, hogy színházasdit játszunk, érvelt Fülöpke. Mazsola egy pillanatra zavarba jött, azután kivágta magát. De a mi házunkhoz van közel a tuskó. Tessék innen lemenni, kiabált Fülöpke. Mondtam, hogy most én énekelek. Úgy is lelöklek, visította Mazsola. A nagy lármára Manócska is előjött a házból. Mi van itt? Kérdezte csodálkozva. Mazsola megörült. Manócska, lögd le a Fülöpöt, kiáltotta torka szakadtából. Fülöpkének sem kellett több. Olyan sivalkodásba kezdett, hogy visszhangzott tőle az egész rét. Azt a lobogós lidérces lángját neki, ripakodott rájuk a Manó. Hallgattuk el tüstént. Váratlanul csend lett. Manócska elmosolyodott. Csak annyit akartam mondani, hogy mindig az okosabb enged. Azzal sarkon fordult, és visszament a tökházba. Mazsola csodálkozva nézett Fülöpkére. Te Fülöp, melyikünk az okosabb? Ó, hát amelyikünk előbb hagyja abba a veszekedést, mondta Fülöpke. Az én már abba is hagyom, jelentette ki Mazsola, és sietve kászálódott le a tuskóról. Fülöpke csak egy pillanatig gondolkozott, azután ő is leugrott, és azt mondta. Ó, én már régességen abba hagytam. Akkor mind a ketten okosak vagyunk, kérdezte Mazsola. Fülöpke egy darabig gondolkozott, azután megnyugtatta Mazsolát, hogy mind a ketten nagyon okosak. Ennek örültek egy darabig. Később Fülöpkének eszébe jutott, hogy meg kellene nézni, nem nyílik-e már a nyúldomb tövében a hóvirág.
Mazsola beszólt Manócskának. Elmegyünk a Fülöppel a nyúldombra. Útközben kerülgesd ki a tócsákat. Figyelmeztette Manócska. Jó, mondta Mazsola, és szaladt Fülöpke után. Mindjárt a kert ajtónál belelépett egy tócsába, amit nem vett észre. A nyúldombig megszámlálhatatlan tócsába lépett bele, de egyet sem vett észre. A dombtetőn még hó volt, de a déli lejtőn már zöldelt a fű. Nézd, Mazsola, mennyi hóvirág! Mutatta Fülöpke a fűben fehérlő virágocskákat. Gyere, szedjünk, majd meglátod, mennyire örül Manócska, ha viszel neki egy kis csokorral. A kis hóvirágok a tavasz hírnökei.
Na, de olyan rövid a száruk, röfögte Mazsola megvetéssel.
Ilyenkor kora tavasszal még az is szép, hogy egyáltalán kibújnak a földből, magyarázta Fülöpke, és szapora hajladozással szedni kezdte a hóvirágot. Mazsola csak immel-ámmal hajolt le egy-egy szálért. Hazafelé menet, megszemlélték egymás csokrát. Fülöpkéjé szép, dundi, tömött csokor volt, Mazsoláé mindössze néhány rövidke szálból állott. A kereszt útnál elváltak. Fülöpke a káposztás dűlő felé ment, Mazsola pedig a tökház felé. Mazsola időnként orrához emelte a hóvirág csokrocskát, és megszaglázta.
Vá, keserné szaga van,
állapította meg. Később felötlött benne az a gondolat, hogy hát ha ízre is keserű a hóvirág. Megállt, és rövid szaglálódás után megette azt a pár szálat. Megnyugodva ment tovább, mert ízre egyáltalán nem volt keserű. Manócska már ott várta Mazsolát a tökház ajtajában. A kismalac csodálkozott.
Jé, Manócska, honnan tudtad, hogy jövök?
A cuppogásból, magyarázta Manócska. Hallottam, hogy ahány tócsa volt az úton, abban mind beleléptél.
Ó, virágot szedtünk Fülöpkével,
sietett Mazsola másra terelni a szót.
Fülöpke mondta, hogy a hóvirág a tavasz hírnöke.
Na és, hol a tavasz korai hírnöke? Nézett körül Manócska kérdőn.
Megettem, mondta Mazsola.
Manócskának torkán akadt a szó. Nem is szólt semmit, hanem hozta a dézsát, és belekészítette a meleg vizet a fürdéshez.
Baj, hogy megettem a hóvirágot, Manócska,
kérdezte Mazsola tanácstalanul.
Dehogy baj,
nevetett a Manó.
Hát de most akkor, most te honnan tudod, hogy tavaszodik?
Onnan, hogy rád nézek, mondta Manócska. Ennyire csak tél végén, hóolvadáskor képes egy malac összesározni magát. Mazsola csillogó szemmel fordult Manócskához.
Akkor egy sáros malac ugyanúgy
a tavasz hírnöke, mint a hóvirág, egészítette ki Manócska a félbeszakadt mondatot. Azután beledugta Mazsolát a melegvizes dézsába. Mazsola visított és rukkapád,
de ha elmozsod róla Mazsolat, akkor már majd hiába nézel rá, Manócska, nem fog ezedbe jutni a tavasz.
Hát legfeljebb nem jut eszembe, mondta Manócska határtalan nyugalommal, és hiába volt minden tiltakozás, tisztára súrolta a tavasz kis sáros hírnökét.
Jöjj, Úr Jézus, őriz álmom, most szemeimet lezárom. Testem, lelkem rád bízom, légy mellettem, ó Jézusom, ámen.
Hiába kellemes az utad, hogyha nincsen hozzá cél. Mondd csak, mennyit ér az időd, ha elrepül ezer év. Ha az élet neked buli, ugye nem felejted el, hogy minden buli után takarítani kell. Hiába kellemes az utad, hogyha nincsen hozzá cél. Mondd csak, mennyit ér az időd, ha elrepül ezer év. Ha az élet neked buli, ugye nem felejted el, hogy minden buli után takarítani kell. Ahol a kincsünk, ott van a színünk, régóta tudjuk már, ezért örökké tartó kincseket gyűjtünk.
teszi, mennyi ránc van a nyakán. Minden fakul, minden múlik, amit ember kész csinál, de amit Isten egyszer kimond, az mind örökké megáll. Nézd a szépség királynő, most körülötte áll a bán. Néhány én is észre veszi, mennyi ránc van a nyakán. Minden fakul, minden múlik, amit ember kész csinál, de amit Isten egyszer kimond, az mind örökké megáll. Kiáltó jel. Szemünk és a szívünk mindig Jézusra figyel. Reggel vidáman ébredünk, este nyugodtan alszunk el. Tudunk, nem fáradunk, járunk, nem lankadunk el, mert az egész életünk egy bátor felkiáltó jel. Szemünk és a szívünk mindig Jézusra figyel. Reggel vidáman ébredünk, este nyugodtan alszunk el.
Áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
rám tekint,
benne bízzem én,
hogy jövő tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért, végre
élsz. Félsz, nem ébred a hajnali fény, a holnap egér. Talán, merre, hogyan is miért, hömpölygő hullámok tengerén. Utazó, de cél, nem lát csak magába remél. Hagyd el már az éjszakát, nézd újra pár rád.
Ha fogva tartanak végre láncai, áram már a végén,
de el a tív.
Újra részeként szíved hangjai, hordja a szél. Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
hogy jövő tengerén
biztos partot él.
Hagyjad életed egy másik életért, így végre élsz. Ha fogva tartanak
térde láncaid,
árad már a vég, szinte elvakít. Újra részeként szíved hangjaid, hordja a szél. Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
hogy jövő tengerén
biztos partot él.
Hagyjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Csodálkozva néznek rám, mint nagy vagy, atyám. Helyre állítottál már, lábam újra táncot jár. Csodálkozva néznek rám, mint nagy vagy, atyám. Helyre állítottál már, lábam újra táncot jár.
Vagy, mi nagy vagy, velem vagy a bajban, velem vagy, ha gátak szakadnak.